Célja alapvetően az volt, hogy a különféle spekulációs jövedelmeket, indokolatlan nagyságú jövedelmeket visszaszorítsa. Nem titok az, hogy ebben a importszférában 2-3-szoros valuta árfolyamot is el tudtak érni a turisták a különféle gépek eladásával. Kétségtelen, hogy amikor ezt a 25 ezeres rendeletet meghozták, akkor a kormányzatot több összembehányás érte, hogy össze fog omlani a számítógéppiac, különösen a személyi számítógéppiac. Biztosítottunk importforrást, ez is oda vezetett, hogy tulajdonképpen fontolgatjuk azt, hogy ezt a rendeletet érdemes-e még fenntartani. A jövedelemadó rendszer is olyan, ami ma már lehetővé teszi, hogy ezeket a jövedelmeket visszafogjuk.
Nem az van még ott a fontolgatás mögött, hogy rájött mindenki, a bécsi kereskedők is, meg azok is, akik itthon ezzel foglalkoznak, hogy ki lehet kerülni ezt a rendeletet, tehát darabokra szedve a gépet már 25 ezer forint alá kerül egy-egy részlete.
Az elmúlt hónapok azt bizonyították, hogy nem az adminisztratív intézkedések azok, amelyek alapvetően a piacot felépítik.
Eddig két fogalmat ismertünk, a piacgazdaságot és a szocialista gazdaságot. Most ugye arról van szó, hogy létre kellene hozni a szocialista piacgazdaságot. Hogyan kell ezt érteni?
Amikor a most folyó munkálatokat egyelőre a szocialista piacgazdaság címmel látjuk el, akkor arra gondolunk, hogy a fejlett piacgazdaság intézményrendszerét bevonva szocialista társadalmi és gazdasági adottságok közepette próbáljunk jobb feltételeket teremteni a gazdálkodás számára.
Változnak-e eddig változtathatatlannak tartott elemek? Például változnak-e a tulajdonformák?
Úgy véljük, hogy ki tudjuk dolgozni az állami tulajdon továbbfejlesztésének az útját, módszereit, és az eddiginél hatékonyabb működtetésének feltételeit.
Igazán nem akarom, hogy jóslásokba bocsátkozzék, de mikor lesz Magyarországon szocialista piacgazdaság?
A folyamat bizonyos mértékig már megindult, hiszen a bankreform, az adóreform, a társasági törvény és mások előkészítik ezt a folyamatot, erre támaszkodunk. Én abba bízom, hogy jövő év tavaszán elő tudjuk terjeszteni a javaslatainkat az illetékes párt és kormányszervek elé, és bízom abba is, hogy a jövő év első hónapjaiban széleskörű szakmai, társadalmi vitákon is keresztül ment ez az elképzelés, és az ott szerzett tapasztalatokat is föl tudjuk használni az előterjesztés végleges összeállításához.
Köszönöm szépen! engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsünk a delegáció valamennyi tagját. Engedjék meg, hogy köszöntjük bizottságra, politikai...
Magyarországra érkezett az indiai köztársaság honvédelmi minisztere. A parlamentben a minisztertanács elnöke Grósz Károly fogadta. A Krisna Szandrapantottal folytatott szívélyes légkörű megbeszélésen Medgyessy Péter miniszterelnök helyettes, Kárpáti Ferenc honvédelmi miniszter és India budapesti nagykövete is részt vett. A kormány elnöke az országházban fogadta Samal Majid Faraj iraki tervezési minisztert, aki a két ország gazdasági együttműködési vegyes bizottságának iraki társelnöke. A megbeszélés szívélyes légkörben zajlott, és annak részese volt Somogyi László építésügyi miniszter és Irak kijelölt budapesti nagykövete.
Tudjuk, hogy a közművelődés, a közgyűjtemények maradékelven jutnak állami támogatáshoz. Ez természetesen a bérekben is meglátszik, és úgy az egy olyan helyzet alakult ki mára már, ami tarthatatlan.
A lassítás is valahol sztrájk.
Végső soron ez sztrájkként is értelmezhető. De én nem ezt tartom a fontosnak, hanem azt tartom a fontosnak, hogy az 1989. évi költségvetésben a közművelődés, a közgyűjtemények élvezzenek olyan költségvetési támogatást, amely lehetővé teszi ezeknek az intézményeknek a nyitvatartását. Mert az is megfogalmazódott itt most, hogy sztrájktól függetlenül, a mi elhatározásainktól függetlenül egyszerűen nem fogjuk tudni kifizetni a téli villanyszámlákat, fűtésszámlákat, és emiatt vagyunk kénytelenek majd becsukni az ajtók.
A Hazafias Népfront a szocialista pluralizmus letéteményesének vallja magát, és mint ilyen párbeszédet kínál a különböző szervezeteknek és egyesületeknek, hogy kifejtessék, kívánnak-e csatlakozni a mozgalomhoz, és ha igen, milyen feltételekkel. Az együtt, de másként gondolkodás a pluralizmus volt ma a leggyakrabban említett fogalom a parlamentben. A napirendre tűzött téma, a Népfront helyzete és szerepe a mai magyar társadalomban akkora érdeklődést keltett az országos tanács tagjai között, hogy a felszólalók nagy száma miatt csak a fenti napirendről tárgyaltak ma, a másikat, a Népfront művelődés politikájáról szólót elnapolták. De mindenek előtt személyi kérdésekben döntöttek.
Az országos tanács Grósz Károlyt, az MSZMP főtitkárát, miniszterelnököt két tartózkodással, Nagy Sándort, a SZOT főtitkárát két ellenszavazattal és 6 tartózkodással, Stadinger Istvánt, az országgyűlés elnökét 11 ellenszavazattal és 7 tartózkodással, Baradlai Györgyöt, a kiskereskedők országos szervezetének elnökét pedig egyhangulag megválasztotta az országos tanács tagjává.
Előadói beszédében Huszár István, a Hazafias Népfront országos tanácsának főtitkára többek között arról szólt, hogy nagyon is változó világban élünk, a bizalomszerzés és vesztés sajátos hullámverésében. A gazdasági és a politikai reform óriási munkája áll előttünk. Az útkeresés időszakában élünk. Néhány részlet a főtitkár gondolataiból.
Ilyen viszonyok között érzékelhetővé válik a nagy ellentmondás, az új társadalmi stratégia, ami a pártértekezletet nyert markáns megfogalmazás, a magyarok többsége számára nem csak vonzó, hanem olyannak is tűnik, ami köré kialakítható egy új nemzeti összefogás, eközben egyelőre csak a szülés kínjai érződnek, rosszabbodik az emberek jelentős részének társadalmi helyzete, és ezzel együtt közérzete.
A hozzászólók többségükben egyetértettek a Huszár István által ismertetett 4 ponttal, amelyeknek érvényesítése elősegítheti az új nemzeti közmegegyezést. Ezek pedig a következők. 1. A piac kiépítése a gazdaságban a teljesítménnyel alapján. 2. A közösségi önszerveződés felerősítése a szociális, kulturális értékek érvényesítésével. 3. Az új politikai intézményrendszer kiépítése és annak demokratikus működtetése. És 4. A modern jogállamiság kiépítése az állam és a társadalom közös erőfeszítésével. A vitában kifejtette véleményét Posgai Imre államminiszter, a politikai bizottság tagja is.
Előrelépés nagyobb lehetősége most kétségtelenül a politikai reformban van meg. A gazdasági mozgástér rettenetesen szűk lett. de nehogy újabb egyoldalúságba essünk. Nehogy azt képzeljük, hogy a politikai reform az pótlása, pótléka a gazdasági reformnak. Átlátnak a szintára az emberek. Ez igazdíjnak szánnánk a politikai reformot. Az elmaradt gazdasági javak helyett, akkor ugyanakkor ma is politikai alternatívába keveredik, mint az ellenkezője volt. Amikor elsikadt a politikai reform, egy vélt gazdasági elő felmutatása mellett. Itt a gazdaságnak tartozásai vannak, a gazdaságpolitikában is fordulatra van szükség, ahhoz, hogy cselekvőképes képességet jó kifejező társadalomra állhassunk szerte.
Ami a mozgalom szerepét illeti, abban volt vita, hogy a politikában a Népfrontnak közvetítő vagy partneri szerepe van, de abban, hogy az új helyzetben új feladatai lesznek, akár az új építőszándékú szervezetekkel karöltve is, ebben teljes volt az egyetértés.
Hátrább jön egy picit. Így lesz jó, hogy Patanet szibázott. Vácinak hosszú csapó érkezik. Óriási gól! Csapó! 33. perc. Szalma elé kerül Walter, Klinsmann, és 11-es. Algöver tehát. Megáll egy pillanatra, és aztán belőli. Nem a legszabályosabban végzi, tehát Kiprich. P. Nagy kerül a védők mögé. Kiprich. Schmidt. Kiprich vissza Schmidtnek, jó összjáték, belevetődnek, és gól! Schmidt! 37. perc. Schmidt jó kapás lövése.
Ebben a könyvesboltban úgy tartják, hogy a könyv és képzőművészet nem csak hogy közel álló műfajok, hanem egyenesen kívánatos a közös megjelenésük. Éppen ezért hétről hétre meg is szervezik a találkozót. Rév Gábor kiállítása már az 5. a sorban. Az újpesti Dózsa tehetséges sportfotósa még az olimpia előtt rögzítette a tűnékeny pillanatokat. Felvételein a későbbi aranyérmesek még csak dolgoznak a jövőért. Puskás öcsi viszont már túl van azokon a nehéz perceken, amelyek felejthetetlen élményét Rév Gábor félszáz fotója őrzi a Babits Mihály könyvesboltban.
A szakértők még nem tudták megállapítani, mi okozhatta a híd összeroppanását. Az tény viszont, hogy nem túlterhelés. A közúti igazgatóság szakemberei azt vallják, hogy a rakodógép gémje beleakadt a híd vízszintes tartószerkezetébe, és ez okozhatta a bajt. A gépkocsi vezető ezzel szemben azt állítja, és osztja ezt a véleményt a szakértők egy csoportja is, hogy amint a gépkocsi rakományával a hídra ért, az nyomban süllyedni kezdett, és nagy robajjal a folyóba omlott. Az alapos vizsgálat annak megállapításához szükséges, hogy kiviselje a híd újjáépítésének költségeit. A tényleges kárértéket 50 millió forintra becsülik, de egy korszerű híd építésének költsége ennek többszöröse. Az ma már biztos, hogy a roncsokat még a télbeállta előtt a folyóból kiemelik, de az új híd megépítésére valószínűleg 1-2 évig várni kell.
A házigazdák Lakatos László, a megyei párbizottság első titkára és Szabó Mihály megyei tanácselnök tájékoztatója után a műemlékekben gazdag, s az utóbbi években jelentősen megszépült belvárosban tett sétát a delegáció. Hogy éppen Győrbe és itt is a Rábagyárba jöttek a kínai vendégek, annak egyik oka minden bizonnyal az, hogy hazánkban talán sehol másút nem találkoznának ennyi honfitársal. Csilin tartományból ugyanis 350 szakmunkás érkezett továbbképzésre a Rábába 1987. decemberében. Ők lesznek a teljes rekonstrukció előtt álló kínai járműipar szakemberei. A szakmunkásokat fogadó nagyvállalat egyébként már a 70-es évektől Peking kereskedelmi partnere. A mai napig 1380 tehergépkocsit indított útnak Kínába, és mindössze 3 hónapos az a szerződés, amelynek értelmében 5 millió dollár értékű Baromfi tartó berendezés szállítására vállalkoztak. A gépek mellett pár mondatot váltott Csiaosi honfitársaival, majd az egyik legkorszerűbb magyar üzemből az 1000 éves pannonhalmi apátságba indult. Itt búcsúztak a vendégek Győrtől és környékétől, holnap Sopronban folytatódik a delegáció programja.
Ők Tennessee államból érkeztek, és 14, egyenként 200 embernél nem többet foglalkoztató középvállalatot képviselnek. Amint azt a Hilton-véli sajtótájékoztatójukon elmondták, az egyszer használatos egészségügyi termékek gyártásától kezdve a hűtőkompresszorokon keresztül az ékszerkészítésig elég széles az a skála, amelyen el tudják képzelni, és keresik is a közös vállalatok létrehozásának, no és az egyszerűbb üzleti kapcsolatok bővítésének lehetőségét. A gazdasági kamara úgy szervezte programjukat, hogy ennek érdekében most 70 magyar ipari és kereskedelmi vállalattal folytathassanak tárgyalásokat. Kapcsolatainkban ugyanis sok még a fehér folt. Évi 300 millió dolláros exportunk döntő hányadát az autóbusz, néhány fajta gép és alkatrész teszi ki, és 200 millió dollárért vásárolunk Amerikából speciális gyártóberendezéseket, műszereket, szóját, textilárut és egyes fogyasztási cikkeket. De a mostani tárgyalások valószínűleg új együttműködési területeket is feltárnak majd.
A Siófoki november 7-e TS közepes méretű, de sok géppel dolgozik. Milyen állapotban vannak ezek a gépek?
Amerikai NSK és francia gyártmányú gépek, de a korukat illetően már azt kell, hogy mondjam, hogy egyre elavultabbak lesznek. Ez 2-től 15 éves az életkoruk. Az utóbbi időben az ipari háttér, illetve a műszaki fejlődés megrekedt.
Ön hogyan minősítené az agrárgazdaság ipari hátterét?
Hát amennyiben egy szóval kellene, akkor én ezzel a minősítés elő egy közepes jelzőt tennék.
Mondhatni azt, hogy ha nincs rendben a műszaki fejlesztés, akkor drágábbak lesznek a mezőgazdasági termékek fogyasztójára is?
Egész biztosan állítható.
A termelők attól tartanak, hogy nem következik be a nagyon várt műszaki fejlesztés. Jogos ez a félelem?
Hát én azt hiszem, hogy nem jogos. Volt egy világbanki átvilágítás az elmúlt években, és ennek egyértelmű eredménye az, hogy ez ma Magyarországon egy olyan terület, hogy érdemes ide áldozni. Világbanki feltételeknek ez a szakmai terület megfelel.
A konferencián 3 előadás hangzott el. Zányi Jenő, a kamara alelnöke, a vállalatok első félévét értékelte. Mint elmondta, a bankreform komoly eredmények helyett a világban elképesztő mértékű kamatnövekedést okozott, és ezzel nagy gondot a gazdálkodók számára. Szólt a külföldi tőke fogadása körüli bajokról, ezek közt is arról, hogy a magyar környezet nem a profit növelésére, hanem annak elosztására koncentrál, és az alaptőkét sem képesek a cégek bővíteni. Az adóreform hatásáról a pénzügyminiszter tartott előadást, tőle kértünk rövid összefoglalást.
Az új adók hozzák a költségvetés számára azokat a bevételeket, amelyeket előirányoztunk. A másik dolog, hogy nem tartom igaznak azt, hogy az idei reálbércsökkentés, reáljövedelemcsökkentés, az áraknak 16%-ot meghaladó mértékű emelése, az az adóreform hatása. Indulásakor 8%-os emelkedést okozott. Azok a bírálatok további elemzést igényelnek, amelyek a teljesítmény visszatartó hatására vonatkoznak. A másik részével én nem tudok azonosulni, hogy a pótlékokat, túlórákat mentesítsünk a jövedelem összevonásról és a progresszióról. A progresszió mértékét enyhítenünk kell. Szerintem sokkal inkább a bérben, a szociálpolitikában kell előrelépnünk, azért, hogy az adórendszer működése mellett a kiegészítő rendszerek, a bérek, a szociálpolitika az ösztönző hatását teljesíteni tudjuk.
Egy díjkiosztás, jubileumi évadot köszöntve legyen ezúttal protokoláris külsőségektől mentes. Így nézőink is meggyőződhetnek arról, hogy az ünnepelteknek, mint például Csurka Lászlónak a Megmaradni című drámában jutott alakításáért a NIVO díjhoz, így is gratuláltak a kollégák és a megyei tanács munkatársai. Ahogy a pezsgős jókívánság is kiárt Mésző Katalinnak, a Székelyfonó főszerepéért. Gratuláltak Szakácsi Sándornak, aki a Császár messze van című drámában aratott sikert. Aki pedig kíváncsi arra, vajon tényleg megérdemelte-e a NIVO díjat Nemcsák Károly az Andrássy út 60 című darabban eljátszott szerepéért, bármikor jegyet válthat a Radnóti Miklós színpad hasonló előadására. A közönségnek az idén úgy tűnik Fülöp Zsigmond tetszett a legjobban. Ezért a Gyulai Várszínház által alapított Őze Lajos díj első birtokosa ő lett. A történelmi drámák feldolgozását folytatjuk, mondta Havasi István, a Várszínház igazgatója, aki mellett a díjazottak sorában Sík Ferenc művészeti vezetőnek is kiárt a készfogás. A több mint 100 előadást megért Gyulai Alkotóműhely frissen díjazottjai így ünnepeltek a 25 éves jubileumon.
A Fodor utcai rendelő a Szabadsághegyen 2700 lakost lát el. Közülük 1900-nak az adatait már őrzi a MIGDOKI rendszer. A gépet a Mikroszisztem kis szövetkezet bocsájtotta a rendelkezésükre, és használatára meg is tanította a kezelő orvost, a nővért. Ma természetesen dr. Szolnoki Lajos oktató körzeti orvos magyarázta a kollégáknak, hogyan kell rögzíteni a fontos adatokat, mit lehet ellenőrizni, mit lehet kérdezni a géptől. A számítógépes körzeti rendelő alapja lehet a korszerű betegellátásnak, a folyamatos gondozásnak, az egészség megőrzés, a betegség megelőzés szép feladatának. A nagy kérdés csak az, mikor jut rá pénz minden rendelőben.
Meglehetősen jó leső érzéssel olvashatták el az újságírók ezt az előterjesztést, hiszen az anyagban csak úgy hemzsegnek a megfelelő színvonalú ellátás, folyamatos kínálat, kiegyenlített ellátás kifejezések. Ha mindaz, amit ez az anyag ígér, valóra válik, akkor nem lesz itt semmi probléma a télen. Lássuk csak a részleteket. Burgonyából, zöldségből és gyümölcsből Budapesten mindig lesz 10-12 napra elegendő készlet. Két héten belül mindenki kaphat majd tüzelőt, csak az aprított tűzifa érkezik valamivel hosszabb határidővel. Lesz elég kályha, a szűk import lehetőségek miatt viszont kevesebb gyerekfehérnemű és férfiing lesz, mint kellene. Végül egy újszerű mondatot hadd idézzünk a közterület fenntartó vállalat felkészüléséről. Idézem. A költségek kimélése érdekében a hó elszállítását csak a kijelölt főútvonalakról, a frekventált helyekről tervezik. Viszont lesz 10 000 kéziszerszám a lakosság számára a társadalmi munkához. Így készül tehát a város a 88-89-es térre.
Az ön által is legnagyobb létszámúnak és súlyúnak mondott társadalmi és tömegszervezetek meddig mehetnek el belátható idő belül a politikai jogok gyakorlásában? Tehát alakíthatnak-e mondjuk parlamenti frakciót, vagy élhetnek-e bizalmatlansági indítvánnyal?
Én gondolom, hogy mindaddig elmehetnek, sőt kötelességük elmenni, ameddig úgy látják, hogy a mára felgyőlemlett feszültségek megoldásához hozzájárulhatnak. Parlament munkájában való részvétel, a kormányzati munkával való együttműködés, a kormányzattal való együttműködés kérdései, azok, amelyeket mi szeretnénk egy szakszervezeti törvényben is szabályoztatni, de természetesen érdekeltek vagyunk abban, hogy a parlamenti szabályok, a választási törvény úgy alakuljon, hogy abban a szakszervezetek egy nagyobb érdekifejezési lehetőséget találjanak meg.
A dokumentum megállapítása szerint a mozgalom az egypártrendszer körülményei között a pluralizmus egyik letéteményese lehet. Az országos tanács elé terjesztett vitaanyag ehhez azt is hozzáteszi, a Népfront kész fogadni minden szervezet, minden egyesület jelentkezését, azoknak párbeszédet kínál, ha ezeknek a párbeszédeknek az alapja az építő szándék. Az útkeresés korszakában vagyunk, hangsúlyozta Huszár István, a Hazafias Népfront országos tanácsának főtitkára. Ennek az útkeresésnek a célja a történelmi perifériára sodródás megakadályozása, a felzárkozási lehetőségek megalapozása és a cselekvés irányainak kijelölése. A Népfront, hangoztatta a főtitkár, nem ideológiai alapon, hanem a közös, átfogó nemzeti érdekek jegyében törekszik az összefogásra. Ezt erősítették meg a hozzászólók is. Kifejtve például, hogy a politikai intézményrendszer reformja kizárólag a gazdaságban végbe menő reformfolyamatokkal együtt fejtheti ki kedvező hatását. A felszólalók azt is hangsúlyozták, hogy véghez kell vinni azt a folyamatot, amelyben a Népfront a politika közvetítőjéből partnerévé válik.
A Klössz könyv adta tulajdonképpen nekem igazán a nagy lökés. Tudjuk, a Klössz nem egy művész, a Klössz az egy nyomdász volt. Most a Klössz vontott egyet a századfordulón, és hatalmas ekhoz szekérrel, segédekkel, óriási kazettákkal, gépekkel bejárta Budapestet, illetve vidéki városokban is volt, és egyszerűen lefényképezte, ami van, nincs művészkedés, normál, objektív, amit látott. És hogy ez nem csinálja meg, akkor ma nem tudjuk, hogy hogy nézett ki századfordulón Budapest.
És akkor most jön Tóth József, aki persze művész, hogy lefotózza azokat, akik nem csak azt mutatták meg, milyen Budapest. A fényképészek arcképcsarnokát állította össze, ami annál is időszerűbb, mert őket sohasem fényképezték. Dr. Sevcsik Jenő, akitől minden fotós tanult. Legendás alak. Rév Miklós, a Népszabadság munkatársa, a méltán híres képével, aminek a címe Az egyenes úton. Persze tudni kell, a kép 1955-ben készült. Bojár Sándor, a klasszikus riporter. 46-ban a békeszállóban fotózta Károlyi Mihályt és Rákosi Mátyást. Gink Károly, a magyar fotósok fenegyereke, akiről mondják, már bocsánat, lehet, hogy egy kerékkel többje van, de az is biztos, hogy egy szemmel is. A Kenyér és kezek az 50-es években készült. És egy derűs asszony derűs riportokkal, Rédner Márta. Bence Pál talán leghatásosabb képe, félelmetes szemek. A történetről azt kell tudni, hogy 1948-ban egy bányász 72 óráig el volt zárva a világtól. A felszínre lépés pillanata. S végül, lám milyen a sors, a magyar amatőr fényképezés atya, a kiváló fotós Réti Pál. Vak. S egyik csodálatos képén még látja a szikét.
A fáknak éppen úgy megvan a maguk sorsa, mint az embereknek. De Antal Imre csángó magyarjai már-már csak tünékeny álmok az örök életű hegyek között. Mint ahogy örök életű a tanító figyelem is, Márton Árpád szigorú szerkezetű, de egyszerűségében is mélységes távlatokat idéző festményén. Pál Lajos színpompás ecsetvonásai, korond zárt, befelé forduló házait a mindennapi élet csöndességét idézi. Míg Kádár T. Tibor grafikái a szépséges kolozsvári tornyok alatt születtek, ahonnan alkotójuk számára most hiányzik a közönség. Ezek a képek Vékedei Zoltán szürrealisztikus látomásával együtt hazai magángyűjtemények féltett darabjai. Mától a mi figyelmünk is élteti őket.
1987. június 3-ától október.
Több mint két órán keresztül tartott az indokolás, amelynek során talán a leggyakrabban elhangzó szavak, fogalmak az ügyrend, a gazdálkodás, a politikai célok és a felelősség voltak. A fogalmak közötti összefüggést maguk a volt kiszesek értelmezték a bíróság előtt sajátos módon, azaz szerintük az ügyrend egyszerűen akadályozta a politikai célok valóra váltását. A szervezet egyik gazdasági vezetője az akkori 3-4 évvel ezelőtti viszonyokat jellemezve úgy nyilatkozott, hogy a relatív pénzbőség és a politikai szempontok abszolút elsőbsége vezetett a szabálytalanságokhoz. Ezért is vallhatták ők a bíróság előtt állók, hogy nem bűnösök, hanem bűnbakok. Fény derült arra is, hogy a megyei vezetőkhöz főleg név és születésnapokon, valamint jeles alkalmakkor ajándékokkal zarándokoltak. Debrecenben aktívan ápolták a külkapcsolatokat is, és mert barátságvonatok, delegációk jöttek és mentek, így hát vitték is a 100 000-eket. De vitte például a Kiskábi akkori egyik titkára, Nyitrai István is, aki családjával jutalomüdülésre utazott Kubába, az ajándékot Debrecenből kapta legalább 30 000 forint értékben. A bíróság summázva azt állapította meg, hogy a mozgalom rosszul felfogott céljai érdekében követték el tetteiket. Kötelezték a vádlottakat összesen több mint 600 000 forint okozott kár megtérítésére. Az ítélet ellen a vád súlyosbításért, a védelem enyhítésért, illetve Kósné Török Erzsébet felmentésért fellebbezett. Így az ítélet nem jogerős.
A Déva építőipari és számítástechnikai kiszövetkezet alvállalkozóként építette fel így, és bontotta le így a tornatermet, mondhatni sértődöttségből. Az épület ugyanis a második póthatáridőre sem készült el. Az erre az esetre a szerződésben kikötött kötbérfizetés ellen azonban most tiltakoznak. Viszik el a már beépített anyagot, mentik a még menthetőt. A mai fellemények.
Az egyik óra kellős közepén egy deszka, amely az épület bontásáról származott, megakadt az ajtólécben. Szerencsére megakadt, mert amennyiben tovább megy, akkor súlyos balesetet idézhetett volna elő a közelben az ablak mellett ülő gyerekeknél.
Tehát mondhatni, hogy betörte volna az ablakot, és bejön ide az osztályterembe.
Egészen pontosan. És kértem, hogy megpróbálom az iskola területén lévő romboló, hogy fejezzem ki így magam, munkásokat elküldeni innen. Felhívták a figyelmemet, hogy ez a cselekményem jogellenes. A holnapi nap folyamán, amennyiben megjelenik itt a Déva szövetkezett munkás brigádja, a tanácstól kapott információ alapján ez már illetéktelennek minősül, és megkérem a rendőrséget, hogy segítsen, ha nem, akkor gyűjtök magam mellé olyan embereket, akik hajlandók ezért az ügyért kiállni, és kockáztatom a testi épségünket.